Szent Mária napján átadjuk a szót a hölgyeknek, hogy ne férfi uralmú legyen ez a tábor, úgyhogy most Szabó Lidia vállalt egy előadást, a házasság rejtelmeibe fog újra bevezetni minket.
Megpróbálom, igen. Hogy is kezdjem? Nem magamat hívtam meg most erre az előadásra, mint János testvérem, hanem János kért fel, hát mondjam olyan alapon, hogyha ló nyissza már is jó. Ugyanis a testvéreim, a megbegyűjtett hibásak, hogy én most itt állok, ugyanis ha idejében jelentkeznek, és tudjuk hány létszámmal tábor, akkor tudunk meghívni normális előadókat. Így most már velem kell beérni. Elég nehezen készültem az előadásra, meg kell valljam. Soha ilyen nehezen, mint most. Ugyanis a házasságról nagyon sok mindent már áttekintettünk, megnéztünk, átéreztünk, elmagyaráztuk, s megmagyaráztuk, és kimagyaráztuk. Kezdve a hűségről, a szentségről, a házasságban, a házassági eskü, a férfi szerepe, a nő szerepe, a gyereknevelés, a konfliktus kezelés, minden volt már, és remélem azóta nagyon jól működik a házasságotok, és ezeket már mindet át tárgyaltuk, és nagyon nehéz volt megkapni, elkérni Istentől, illetve kitalálni, hogy miről is beszéljünk a mai napon. És egy aznapi igény világosított fel arra, hogy miről is kéne beszélni ma. A Dániel 4.32-t olvastam valamelyik reggel a múlt héten valamikor. Feltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Feltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Nem akarom azzal indítani most ezt az előadást, hogy elment az eszünk, mikor összeházasodtunk, de a szétesett családok sokasága, a törvénytelen együttélések növekedési tendenciája, a válások óriási száma, az alternatív, hogy finoman fejezzem ki magamat, a ferde hajlamú kapcsolatok előretörése, mind azt jelzik, hogy nem jól, nem okosan, nem bölcsen harcolunk az ördög minden ravassága ellen. És hát nagyon ravasz az ördög, ugyanis a családot támadja elsősorban, a családot rengeti meg alapjaiban és egész struktúrájában. A családot Isten rendelte el, ugye ezt már hallottuk számtalanszor, és tudjuk, az időben és örökkévalóságban ez a legfontosabb társadalmi egység, és ez egy mennyei alapsejt, igazán nagyon okosan tudja a sátánt, hogy hol kell támadni. A probléma az, hogy valóban úgy tűnik, hogy bomlóban vannak a családok. Nem tudom, hányan követtétek én részbe, de ezután nem fogom követni, az Eurovízió idei dalversenyét, hogyha követtétek. Itt szeretem a zenét, és ott van valami magyar srác is nagy esélyekkel indul. A lényeg az, hogy ezt az Eurovíziót megnyerte egy férfi vagy nő, egy szakállas, bajuszos, hosszú hajú, kifestett, erősen kifestett rúzsos ruhába öltözött, csillogó-villogó ruhába öltözött férfi vagy nő, egy hibrid valaki. De ami a döbbenetes, legalábbis engemet teljesen kiakasztott, hogy mikor megkapta a trófeáját, itt felepelte, és beleordította magát a mikrofonba, és a világba, testvéreim, we are unstoppable, megállíthatatlanok vagyunk. Ezt jelenti. Megállíthatatlanok vagyunk.
És ezt férfi
hangon,
vagy női
hangon kiáltunk? Nem mondom, elég jól énekelt amúgy, de nem ez a lényeg, hanem ami még jobban megdöbbentett, olyan államok szavazták be, fogózzatok meg, Izrael, katolikus államok, tehát hangsúlyosan katolikus államok, ahonnan elvárnád egy kicsit, hogy az erkölcsi szint vagy norma, hát normálisabb legyen. És Biza, én azt mondtam, hogy ez itt a végnek a kezdete. Mert ez... Kérem? Igen, már ott kezdődött a dolog, nyilván. Tehát ez a vég kezdete. Itten valami nagyon-nagyon nagy súlyos bajok, támadások kezdődtek az isteni házasságok, családok ellen. Nagyon nagy a felelősségünk, kedves testvéreim, hogy éljük családi életünket a világ szeme előtt. Nagyon nagy a felelősségünk. Na, térjünk vissza az okos, értelmes, észszerű házasságra. Van egy ilyen megállapítás, első házasság, az a szerelem győzelme az észfele. Második házasság. A reménység győzelme a tapasztalat felett, a rossz tapasztalat felett. Harmadik házasság, hülyeség mindenek felett. Mindig van egy ilyen rá, a reménység győzelme a tapasztalat felett. És a harmadik házasság hülyeség mindenek felett. Hajnal tálba érkezik haza, virágos hangulatba a férj. Hol voltál együtt, kérdi a feleség? Okos asszony nem kérdez ilyet a férjétől. Feleség, okos férfi, mindent elmond a feleségének. Mire a férj? Okos férfi? Okos férfinek nincs felesége. Valahogy sehogy sem kötjük össze az okosságot, az észszerűséget, az értelmet a házasságban. Valami baj van, és valami súlyos baj, ezt már Salamon is tudta, mert bölcsességet adj, Uram, kéri Salamon az örökkévalót, mert ő sem volt otthon házasság ügyben. Észszerű és bölcs, okos házasságra van szükségünk, ez világos. Az ember élete és a világ mindenség egy nagyszerű, értelmes, isteni projekt részét alkotják. Isten alkotó hatalmában mutatkozik meg, mindaz az igazi érték és észszerűség és a valódi értelmesség ebben a világban. Csak körül kell nézni, hogy Isten milyen csodálatosan teremtett meg mindent. A legparányibb dolgoktól egész az emberi, fel egészen az emberi. És mi, mikor összeházasodtunk, a teremtő mellett tettünk hitet, és a házasság még akkor a teremtő közelébe nem mind probléma jelenik meg, hanem mint egy csodálatos, bölcs kapcsolat és erőforrás. Egy csodálatos, bölcs kapcsolat.
egy csodálatos bölcs, értelmes, alkotó, teremtőnek az alkotásai vagyunk. Teremtés, ez a szó a Bibliában, csak Istenre vonatkozik. Csak az ő hatalmában van ez a féle teremtés, hogy embert teremtek, virágot teremtek, családot teremtek, házasságot teremtek. A jó házasság, aminek én most azt mondom, hogy egyik alapja, hogy okosan és bölcsen éljük életünket, az nem csak nekem jó, hanem az jobbá teszi a világot. Építi a társadalmat, és nagyon érdekes, hogy a zsidó haszid tanításokban azt írja, hogy a jó házasság meg szentségesíti még jobban a világot. Szentebbé teszi a világot. Na, hol vagyunk mi ettől? Hol szent ez a világ? Na most, mi kell egy jó házassághoz? Akkor kell egy férfi, egy nő és két jó működő agy. Most ne kacagjanak a férfiak, mert tudom, hogy ők azt gondolják, hogy az ő agyuk az működik, az helyén van, az logikus, az racionális, az működik a házasságban, és ami ugyebár nem működik, az a másik agy, az a mi agyunk, ami ugyebár hát mindig... Nem azt akarom mondani, hogy mellé fog, de ez nem így van, testvéreim. A mi agyunk is nagyon jól működik, csak másképp működik. Mondom már azt, hogy a házasság az olyan, mint az agy, az agyunk. Két agyfélteke van, mindjárt meg fogjuk látni, hogy az egyik agyféltekeit nevezhetjük egy kicsit női agyféltekének, mert az érzelmeknek a központja. És a másik felét, a bal féltekét nevezhetjük egy kicsit férfi, persze ezt nem orvosilag, Márti, ne hallgass orvosilag, egy kicsit férfi agyféltekének. És képzeljétek el, Isten ezt milyen csodálatosan teremtette, hogy a két fél agyféltekét egy helyre hozta össze. És ez a kettő legalábbis meg kell tanuljon együtt, közösen összeműködni. Az érzelmek és a konkrétabb valóságok. Ugye, mert a férfiak azok ilyen konkrétabbak, egyenesebbek, fehér-feketébbek, Istenem, mi lenne a világban, hogyha csak így működne az agyatok. Hát hol van a női színesség, a női érzelmek, a női kedvesség, a női romantika, a női mosoly, a női... Hát az feltétlenül kell oda, csak valahogy el kell kérni Istentől, hogy az úgy egybe legyen. A nagyon érdekes dolog, és nagyon nehezen figyeltünk erre fel, vagy egyáltalán nem figyelünk fel erre, hogy a Biblia teli van ilyen értelemre, bölcsességre, észszerűségre, okosságra való felhívásra. Ától tettük. Én megnéztem egy kicsit, így átszaladtam rajta, s ledöbbentem, hogy mennyire nem figyelünk oda, csak lókusok nélkül átszaladok rajta. Add szolgádnak értelmes szívet, határozataitól leszek értelmes. Az értelmes férfiú igazán jár. Az Úrtól van az értelmes feleség. Férfiak, értelmes módon lakjatok feleségeitekkel. Adok nektek értelmes és bölcs szívet. Bölcsé teszlek és megtanítlak az útra, melyen jár. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tégy bölcsé engem, bölcsek nyelve az orvosság. Bölcs asszony építi saját házát. Bölcsen viseljétek magatokat. Jézus Krisztus bölcsességül lett nekünk. Ez csak egy nagyon kevés része, kedves testvérek. Hol veszettük el, hol hagytuk el a bölcsességünket, vagy a bölcsességet? Nem tudom, de időnként nagyon hiányzik. Én is úgy sokszor ledöbbenek, hogy milyen bölcstelenül ostobán kezelek Istvánnak egy-egy megnyilvánulását. Hogy jobban értsük, hogy az agytekervényeinkben, hogy működik a világ, egy mitosszal indítok. A mitosz, úgy hívják Ariadne vonala, biztos hallottatok róla. Krétán élt egy görög király, Minosz királynak hívták, és ez a Minosz király 7 évente 9 szűzlányt és 9 legényt dobtak be egy Daidalos mester által épített, elképesztő, bonyolult labirintusban, ahol lakott a Minotaurus. Ez egy szörnyeteg volt, egy bika ember. Képzeljétek el, hogy minden 7 évben 9 fiú, 9 lány bedobták, és a Minotaurusnak ez volt a tápláléka, az elem. És ezt csinálták 7 évenként így, és egyszer csak fellázadtak a görögök ez ellen, hogy ezt tovább nem lehet bírni, és megjelent a színen egy vitézhős, úgy hívtak, hogy Teszeusz. És Teszeusz eldöntötte, hogy lemegy a labirintusba, és megbirkózik a Minotaurusszal, a szörnyeteggel. El is indult, de Minosz királynak az Ariadne gyönyörűséges szép lánya, ugyebár, beleszeretett Teszeuszba, és nagyon féltette, mert ő tudta, hogy ha Teszeusz le is győzi a Minotaurus, de a labirintusból soha ki nem fog kerülni. És ezért adott neki egy piros gombolyagot, hogy mikor megy a labirintusba, engedje a piros vonalat maga után, húzza. És ez így is történt. Teszeusz fogta a piros gombolyagot, engedte maga után, megelte a Minotaurus, nagy harc, nagy Teszeusz bátran harcolt, karcs, nem tudom mi, a lényeg az, hogy legyőzte Minotaurus. De vissza kellett jöjjön, valahogy fel kellett jöjjön a barlangból, a labirintusból, és fogta, és tekerte vissza a vörös vonalat. És így kiért a labirintusból. És persze találkozott csodálatos Ariadnéval. Boldogan élnek, még meg nem halnak, mi pedig közben ne felejtsük el a piros vonalat. Ugye, testi, lelki, szellemi életünk az olyan, mint egy bonyolult labirintus. Nagyon örültem, Mária szolgálata összecsengett ezzel, mert gondolataink, millió gondolataink elképesztő befolyással vannak lelki-szellemi életünkbe. Ezek bele ágyazódnak ebbe a labirintusba, és nagyon-nagyon nehéz egyensúlyba kijönni ebből a labirintusból. Na most az agy, mint a labirintus szerkezete, egy kicsit úgy is van megszerkesztve. Már amit említettem, van a test világa az agyba, a test területe, a testvilágba. Ez azt jelenti, hogy az agytörzsi részekből kap mindenféle parancsot, impulzust a testből, és működteti a testet. Eszünk, iszunk, alszunk, nyálelválasztás, és millió-millió más automatizmus, ami működik a test agyunkba. Na de van egy érzelmi agyunk. Az érzelmi világunk jobb helye a jobb agyfélteke, és úgy hívják, hogy érzelmi agyunk. Az érzelmi agy és testünk között olyan a kapcsolat, mint az anya és gyermeke között. Nagyon érzik egymást, nagyon reagálnak egymásra, nagyon befolyásolják egymást, és egy olyan felbonthatatlan egységet alkotnak, ami élteti, működteti a mindennapi életünket. Na most nézzük meg, én csak egy pár bevillantást, mert itt maradnánk még egy hetet, hogyha arról elkezdenénk beszélni, hogy részleteiben, kicsi sejtjeiben, hogy működne. Nagyon érdekes volna különben, nagyon érdekes volna. De én csak felvillantok két dolgot, ami igazán a házasságunkra, családi életünkre is vonatkozik. Az agyba nagyon erőteljesen megjelenik a női szükséglet. Mik a nőknek mik a szükségletei, és lássuk, mik a férfinek a szükségletei, amik nagyon-nagyon erőteljesen jelen vannak az agyban. Hát tudjuk, a nőknek alapszükséglete a feltétel nélküli szeretet. Feltétel nélküli szeretet, ezt nehezen értik a férjeink, ha mi hiszizünk, ha mi nem tudom, kiabálunk, ha mi odacsapunk, vagy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, vagy irracionálisan működünk, vagy nem tudom mi. A nőnek az igazi közege, ha érzi, hogy feltétlenül szeret. És a másik alapszükséglete, hogy a férfi egy erős, biztonságos támasza legyen. Ezért hazugság ez a mai világban, mikor azt mondják, nem kell az a papír, összeállunk úgy, nem az a papír tart össze. Nem igaz, testvérek. A nők, ők is kijelentik, persze én is hallottam nagyon sok ilyet, már együtt vannak 10 év óta, és nincsen papír, mire az a papír, úgyis nagyon jól megvagyunk. Nem igaz, a nőknek, ha nincs az a bizonyos papír, tehát ha nincs az az Isten előtt, ember előtt való 100%-os elköteleződés, a nőben mindig jelen van egy háttérbizonytalanság, ami abszolút szorongásossá teszi az életét, és állandóan elégedetlen. Ugye mi azt mondjuk, amit is állandóan elégedetlenek vagyunk mindig. Tehát az elégedettségi szintje lezuhan. És az a baj, hogy egy ördögkörbe kerül. Mert az egy ilyen asszony, aki csak élettársa valakinek, az nyugtalan, bizonytalan, szorongó, egyre abnormálisabban viselkedik. A másik fél ezt megunja, és kilép ki hamar egy ilyen kapcsolatból, persze a férfi. Ki, mert megünje ezt a féle macerát, és kilép, és ott hagy egy nő, mondjuk 35 évesen, egy 8 vagy 7 vagy 10 éves ilyenféle kapcsolat után, utána már egy nőnek nagyon-nagyon kevés esélye van. Pláne, ha egy-két gyerekkel hagyja ott, nagyon kevés esélye van ahhoz, hogy tovább lépjen. Na, tehát a nő szükséglet. Ez, aztán tudjátok, hogy ugye a férfi úgy működik, hogy a férfit elég egy kicsit szeretni, a nő a férfit kicsit kell szeretni, de nagyon meg kell érteni. A nőt nagyon-nagyon kell szeretni, de meg se próbáld megérteni.
Ez jó.
Ez így van. A férfi szükséglete. Na hát ez nagyon nagy. A férfi szükséglete. A szabadság és a bizalom. Na ezt tegyétek össze, hogyha lehet. Tehát ők abszolút szabadak akarnak lenni. Mennek, jönnek, tesznek, vesznek, akkor jönnek az, amikor akarnak, akkor jön. De elvárják, hogy mi abszolút bízunk benne. Na hát ide nagyon sok bölcsesség kell, és nagyon. De nekik ez az alapvető szükséglet. Ha megkötöd kezét, lábát, ha egy nap 100-szor felteszed a kérdést, hol voltál, meddig voltál, mit csináltál, miért nem hoztad, ez őt kész gusba köti, idegesíti, irritálja. Ugye vannak ilyen filmetek, hogy irritálja.
Ezt te honnan tudod?
Ja, honnan, igen. Jó kérdés. Jó kérdés. Tehát nincs más megoldás. Nem, volt nekünk is egy jó pár évünk ilyen. Aztán most azt szoktam mondani, hogy Iszáll a legszabadabb ember a világon. Ritkán, ritkán teszem fel a kérdést, hogy na, hol, s meddig, s miért. Igen, mert nagyon fontos ezt összekötni a bizalommal. De én azt mondom, ha nagyon bízom benne, egy kicsit szeretem, úgy mondja a férfiakat, egy kicsit is elég szeretni, de nagyon bízom benne, akkor én úgy gondolom, hogy neki már az esze úgy működik, hogy meghálálja ezt a bizalmat, és hülyeséget nem csinál. Én gondolom, hogy ez így kéne működjön. Na, adok egy példát erre, hogy hogy is működik ez a bizalom. Amúgy úgy hívják, hogy Pigmalion effektus a pszichológiában, és ez egy nagyon-nagyon, hogy nézzétek meg, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk egy kicsit az emeletre, hogy ez hogy működik, és ne csak a kezünk, szánk és lábunk járjon, hanem elképesztően fontos, hogy itt működik. Pszichológusok és pedagógusok, hát csináltak a pszichológusok egy ilyen kísérletet, hogy fogtak egy csoport nagyon gyengécske tanuló gyermekeket, és bedumálták a pedagógusoknak, hogy ezek a gyerekek nagyon reményteljes gyerekek, ezek kiváló tanulók lesznek. Ezekkel érdemes foglalkozni, mert ezek kis zseni. És a pszichológusok nagy meglepetésére, az iskolai év végére minden gyerek a csoportból kiváló tanuló lett. Ledöbbentek. Miért azok lettek? Mert a pedagógusok hittel, teljes figyelemmel, teljes bizalommal voltak a gyerekek iránt. És ez elég volt ahhoz, hogy ők kihozzák magukból a maximumot. Ez valami elképesztő dolog. Képzeljétek el, hogy mennyi mindent tudnánk egymástól elérni, veszekedés, cirkusz és efélék nélkül. Csak azáltal, hogy bízom benne, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Ő ezt el tudja érni. Ez ilyen fantasztikus dolog. Van egy afrikai törzs, ami nagyon-nagyon bölcs, van egy ilyen nagyon bölcs szokása. És a szokás abból áll, hogy ha valaki hibázott, vagy vétkezett, vagy fájdalmat okozott valakinek, azt kiállítják a falu közepébe, a törzs körülveszi a delikvens, és képzeljétek el, ahelyett, hogy egy büntetést rónának ki neki, a törzs tagjai elkezdik előszedni és felsorolni neki az összes jó tulajdonságait és az összes jó dolgokat, amit cselekedett addig a törzs keretében. És ezt így sorba mind mondják neki, a sok jót, mindig csak jót, mindig csak jót. Miért? Mert meggyőződésük nekik, hogy minden ember békességre, szeretetre, boldogságra teremtetett, és minden ember erre is törekszik. De ennek a törekvésében ez idő alatt, hát hibákat is vétel. És azáltal, hogy eszibe juttatjuk a sok jót, amit tesz, visszahozzuk őt a jó természetéhez. Hát én ajánlom magunknak, nektek, mindenkinek, hogyha jön, hogy megfojtjuk a drágát, mert nem tudom, mit csinál, inkább kezdjük el sorolni azt a sok jót. Nekem sokszor most ez villam be, mikor a tyúk szememre lép, remélem én is, mikor a tyúk szemedre lépek, ez villam be, hogy te lásd meg, hogy ilyen, ezt csinálja, az ilyen jó, így támogat, így mellette rá, így. És rögtön elpárolog a rögtön.
A... Nem, nincs ilyen probléma, mert nincs tyúk
szemem. Hát, de jó. Igen, mondjak még egy ilyen...
A következő házas pári hét az Afrikában lesz?
Jó lenne egy kis személyes tapasztalatot szerezni. Van egy házas pár, 60 éve házasok. Na, azt el lehet képzelni, hogy az már egy komoly dolog. Semmi titkuk nem volt egymás előtt. Nagyon örültek egymásnak, szerették egymást. Úgy viszonylagosan jó házasságuk volt. Egyetlen egy titok volt, a nőnek a szekrényében volt egy cipős doboz. Az a szent volt, ahhoz a férfi soha nem nyúlt, az a nője volt, ám nem a feleségé. És 60 éves házassági évfordulóra a nő eldöntötte, hogy előveszi a dobozt és megmutatja a férjének. Nagyon örült a férfi, hogy az a titok is fellazul közöttük. Előveszi a dolgot, kinyitja, hát mi van benne? Két színes kötött baba, és 25 ezer dollár. Mondja a férfi, hogy mi ez? Azt mondja, tudod, drágám, mikor férhez mentem, nagymamám boldog házasságban élt, és azt mondta nekem, hogy kedvesem, soha ne veszekedj a férjeddel. Mikor jön, hogy veszekedj vele, inkább menj be a szobába, és kössél egy babát. Gondolta az asszonyka, jó, köt babát. Mikor a férfi hallotta ezt, és benézett a dobozba, hogy két babát kötött csak, elkezdett sírni. Hogy te ilyen csodálatos asszony vagy, hogy csak kétszer haragudtál rá. Hát ez teljesen elütötte a férfi. Így zokogott, hogy ilyen szerető asszony van mellettes. Kérdés az a 25 ezer dollár, az a koszpénzből? Nem, drágám. Eladtam a babákat az a... Tehát ez... Nem. Még egy bölcs anyáról mondjak. Igen, de azért megjegyezhető, hogy mennyi bölcsesség kell, hogy megyek, kötöm azt a babát, és közben lehiggadok, és nem betegszek. Igen, és van egy szép házasságom, ha tanítám, és 25 ezer dollárom. Na. Tehát egy bölcs anya mostan, az anyuka készíti a vacsorát a szobába, és a 12 éves filiporba lendülő fia morcos pofikával egy papírt visz az anyához, és azt teli van írva, és így oda nyújtja neki. Tessék! Az anya megáll a kavarásból, elővesz, és elkezdi olvasni a papírt. Az udvar seprésért 500 forint. A szoba rendbetételéért 1000 forint. Az iskolába kaptam utolsó hónapban két ötös, mert Magyarországon volt ez ötös, 1500 forint. Mert kiviszem rendszeresen a szemetet, 1000 forint. Mert elmentem a boltba kenyérért, nem tudom, 1500 forint. Összesen 4500 forint. Olvassa az anyuka. Na, megfordítja a lapot, és kezdjük. 9 hónapig hortalak szívem alatt 0 forint. Hogy millió éjszakát töltöttem beteg fejednél 0 forint. Hogy öltöztettelek, etettelek, itattalak, 0 forint. Hogy feltétel nélkül szerettelek, 0 forint. Hogy minden jóra neveltelek, 0 forint. Hogy minden nap átölellek, 0 forint. Összesítés, 0 forint. Visszaadja a kis kölyöknek, olvassa a kölyök. Elkezdenek fotyogni a könnyeit. Átöleli a anyukáját. Anyukám, bocsáss meg, ki van fizetve, ki van fizetve, ki van fizetve. Na, tehát a bizalomnál maradtunk, és a Pigmalion effektusnál még van egy nagy tétel. Nem, hanem a biológiai kísér. Ez a Pigmalion, ez egy meses koszorú fa bábú figura, akit kifaragott egy meser. Pinocchio, de ennek a...
Igen. Tanára,
igen. De van egy ilyen Pigmalion figura is. Na, a lényeg az, hogy annyira bízott benne a mestere, hogy az megy, jön, csinál, stb. Stb. De így hívják ezt a pszichológiában. Pigmalion effektus. Hatás, ez a hatás. Na, egy másik dolog, ami... Hát egy nagyon új dolog, de nem tudom, miért ilyen új dolog a pszichológiában, mert ez olyan egyértelmű, hogy eddig is világos lehetett volna. Különben nagy örömömre szolgált, hogy hallgattam a Bagdi Emőkétől egy előadást. Félét, ez Magyarországon egy keresztény pszichológusnő, és megfogalmazott egy olyasmit, amit már Rekerdi Tamás is nagyon, és eddig szó se lehetett róla, ugye a pszichológiát, a szakma, azt el kell választani a hittől, és mikor szakmát végzek a pacienssel vagy klienssel, akkor nem keverem bele Isten. Hanem én csak nyitok utakat a lelkébe, aztán majd azt is megtalálja. Ez volt eddig. És most azt mondja a Bagdi Emőke, rájöttünk arra a szakmába, hogy nem lehet kizárni az örökkévalót. Nem lehet. Nem jutunk eredményre. Osszuk, szorozzuk, tesszük, vesszük a klienseket, eredményeket is érünk el, de nem jutunk igazi eredményre. És ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Fekerdi Tamás ugyan erre a következtetésre jut. És van egy ilyen fantasztikus kitét, hát nekünk már a gyerekeink felnőttek, de most se rossz alkalmazni, és ott, ahol kicsi gyerekek van feltétlenül. Azt mondják, hogy a legjobb egy apa, tegyük az apát, mert ők a teremtés koronái, egy apa a legjobb, amit tehet a gyermekéért. A legjobb, a legnagyobb dolog, amit tehet a gyermekéért, az az, hogy maximálisan szereti a gyermekének az anyját. Egy anya a legjobb, a legnagyobb dolog, amit tehet a gyermekéért, az az, hogy maximálisan szereti a gyermekének az apját.
Feltéve, hogy a két személy egy és ugyanaz.
Nem. Hogy
a gyermekének az anyja nem biztos, hogy a feleség.
Ja, most ne gyere be.
Hát ilyen csipa világot élünk.
Tényleg csipa világot élünk.
Most már kitérként ezt is
megtenni. Igen. Na, de miről beszélek?
Értik.
Arról beszélek, hogy nevelheted a gyereket, mondhatod neki is, adhatod a jó tanácsokat, s ne menj ide, s ne mászkodass, ne üles, ne eltelsz, ne üts, ne úts, amúgy, s mondhatod neki a szép szövegeket. Ő egyetlen egy közegbe nő fel igazán csodálatosan, és lett belőle az a zseni tanító, amit a Pigmalion effektusban van. Ha a két szülő nagyon szereti egymást. Ez az a közeg, ami... Ezt Rekerdi Tamás mondja ki, aki gyermekpszichológiával foglalkozik. Azt mondja, négy gyerekem van, nincs más megoldás. Ez, mert az a szeretet légkör bontakoztatja ki a gyermeket igazán minden területen. Na, még van egy effektus, és egy amerikai magyar származású pszichológus fogalmazta meg, Angyal András a neve, hogy ezt a mondatot tényleg meg lehet tanulni. lehet akármilyen szörnyű a világ, és a te személyes környezeted is túlélsz minden nehézséget, ha van egy valaki, akinek te vagy a legfontosabb a Földön. Legalább egy valaki legyen, akinek te vagy a legfontosabb a Földön. Aki téged a legjobban szeret. Azt tudod, s aztán jöhet, mehet, cunami meg minden, mert tudod, hogy van valaki, aki nagyon szeret. Ez egy fanta, és ez egy nagyon új dolog. Ez megint egy nagyon új dolog a pszichológiában, mert eddig voltak minden kitétek, és mindenféle módszerek, és minden izé, ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy az ember úgy van megalkotva. Hogy szükségem van valakire, és ez a valaki, hát én most mondom emberi szinten, de nem árulva, szóval mindjárt rátérek arra, hogy ez a valaki nagyon jó, hogy a férjed legyen, a férjem legyen. Tudjam, hogy van valaki, akinek nagy szüksége van. Tudjátok azt a kis történetet, hogy a nagy tata, aki teljesen virágzott és virult, egyszer csak összeomlott, beteg lett, minden baja, bevitték a kórházba, és azt mondta az orvos a gyerekeinek, hogy nincs tovább. Teljesen elvesztette az életkedvét, az életértelmét. Egyszerűen nem tudunk rajta segíteni. És akkor másnap bevitték az unokát is, hogy úgymond búcsúzzanak el egymástól. És az unoka leül az ágy mellé, simogatja a kezét, nagy tata, gyere már haza. Nincs ki megjavítsa a biciklimet, ott vagyok már napok óta, és nem tudják megcsinálni, gyere már haza. És a nagytata másnap felépült az orvosok nagy csodájára, és hazament. Mert az unokának szüksége volt arra, hogy a nagytata megjavítsa a biciklimet. Ennyi is elég volt arra, hogy... Na, de mivel ez a világ olyan, amilyen, az, akire legnagyobb szükségünk van, az Jézus Krisztus. Ezt én most úgy vezetném vissza, hogy menjünk vissza a labirintusba. Az agyunk egy labirintus. Ismerjük el, hogy ott van ez a Minotaurus. Tombol, ugye? Időnként tombol. Ott az agyunkban. Valahogy, hogy nevezzem ördögnek, gonosznak, mindegy, ahogy akarjátok. De ott van a Minotaurus, ott van az agyi labirintusainkban. És nem tudja legyőzni senki. Csak egyedül Jézus Krisztus. Nem lehet nélküle testvéreink. Próbálhatjuk. Nem lehet. Ő legyőzte a Minotaurus, legyőzte ezt a szörnyeteget a keresztfán. És nagyon tetszik nekem ez a vörös fonal, mert ezzel akarom befejezni, hogy ott hagyta a szívünkbe, lelkünkben ezt a tudatot, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Minden bűntől, ami elválaszt egymástól, és ami elválaszt az örökké valótól. Nincs más megoldás, csak ez. Térjünk észhez, gyerekek, hogy így mondjam. Szedjük elő okosságunkat, bölcsességünket, értelmünket, mert Isten ezt megadta. És a kezdő igével zárom. Felemeltem a tekintetemet, és visszatért értelmem. Na ne mondjátok, hogy ez nem világos. Elmegy az értelmem, mikor vetekszünk, cirkuszolunk, osztjuk, szorozzuk a semmit, pusztítunk magunk körül. Elment az eszünk, nem? Ez különben Nabukodonozor a mondata a babiloni királynak. és ott nagyon élveztem, hogy mondja, hogy visszatért az értelmem, és mi volt, amit először csinált? Azt, hogy rendet teremtett a birodalmába, hogy egy az Isten az örökkévaló. Egy az Isten az örökkévaló. Csak Jézus Krisztusban győzhető le az agyamba levő Minotaurus. Csak ő tud rendet csinálni. Kérjük el ezt az értelmet. Ez nagyon érdekes, hogy visszatért az értelmem. De az már egy megtisztult értelem, mert Jézus Krisztus azt megtisztította. Hát kívánok ilyen okos, értelmes, bölcs házasságot mindannyiótoknak az Isten dicsőségére.